Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai, második rész. Ismeretlenebb vértanúk és a magyar állambiztonság nemzetközi tevékenysége az egyházakkal szembeni fellépésben. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával november 17-i múlt vasárnapi beszélgetésünkben Bódi Magdi és Brenner János atya történetét helyeztük el a Rákosi és Kádár rendszer kontextusában. Ez alkalommal a kevésbé ismert áldozatokkal és a magyar állambiztonság nemzetközi egyházellenes tevékenységével foglalkozunk. Az egyházi személyek elleni gyilkosságok az 1950-es évek végéig nyúlnak el. Ezt követően két módszert alkalmaznak ellenük. Bírósági perek és per nélküli internálások. Továbbá elérik, hogy előjáróik tegyék félre, függesszék fel, vagy rakják el eldugott helyre őket. Ez a Kádár rendszer sajátossága, hogy ilyen körmönfont módszereket alkalmaz, mutat rá beszélgetésben Sós Viktor egyháztörténész. Ezentúl kifejti, hogy az 1950-es években a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés és hírszerző tevékenység, amelynek fő iránya a Vatikán volt. Most hallgassák meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával készített beszélgetésünk második részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attilát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Viktor, a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik. Pusztán felsorolás jelleggel kiemelne kevésbé ismert, de ugyanolyan nagy egyházi áldozatok volt, vértanúk volt, akik ebből az időszakból származnak.
Ugye a vértanúk, vagy azok, akik az életüket áldozták, 58-ig nyúlnak el, gondoljunk csak Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánosra, aki biciklivel jön haza, elkapják, meggyilkolják a Tiszába, dobják, és fél év múlva kerül elő a holtteste, vagy Szekuli Pál, öskülyi káplán, akit egy kútba dobnak, és ráadásul a plébánosát próbálják először azzal vádolni, hogy ő tette el láb alól. Brenner Jánosnál is nagyon érdekes megfigyelni, hogy nőjet próbálnak kreálni, gazdasági visszaélést akarnak kreálni, tehát olyan ügyeket, amiből botrányt lehet csinálni. Na most ezek a gyilkosságok, vértanúságok, ezek az 50-es évek végéig nyúlnak el, és utána pedig két módszer van, az egyik a bírósági perek, illetve még a per nélküli internálások, amikor még bírósági koncepciós perre sincs szükség. A másik pedig, hogy pont a 60-as évek elejétől kezdve megpróbálják kivitelezni azt, hogy az egyházi vezetőkkel, mind a három történelmi egyház vezetőit rábírják arra, hogyha valaki nem viselkedik rendesen a papok közül, elítélni nem lehet, vagy már problémás lenne, akkor a saját főpásztorával, püspökével, elöljárójával teszik őt félre, vagy függesztik föl, vagy rakják el eldugott helyre. És ez a kádárrendszernek a sajátossága, hogy ilyen körmönfont módon járnak el. 1972-ben van az utolsó politikai okokból végrehajtott per, ugyan 70-es, 80-as években is vannak mondjuk katonai szolgálatot megtagadókkal szembeni eljárások, perek, de az már egy picit más világ. És hát ugye az utolsó pap, Lénárd Ödön, aki börtönviseltként 1977 nyarán szabadul, amikor Kádár János hatodik pápánál jár, és a pápa közbenjárására szabadul majd Lénárd Ödön a börtönből. Tehát a 70-es évek második feléig nyúlik el az a fajta fizikai brutalitás, a szabadság megvonás, a börtön, az internálás, de a diktatúra 90 tavaszáig, az első szabad választásokig működik. Még 89 tavaszán a Magyar Szocialista Munkáspárt határozatot hoz, hogy az egyházakkal szemben hogy kell fellépni. Az Állami Egyházügyi Hivatal ugyan 89. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik, de van olyan megyei titkár, az Egyházügyi Hivatal megyei titkárai közül, aki annál a megyeszékhelyen működő tanácsnál majd később a 90 utáni időszakban megyei közgyűlésnél vagy megyei önkormányzatnál marad. Tehát a diktatúra tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig elnyúlik, és az egyházak annak vezetőit, tagjait, híveit, papjait, lelkészeit nyomon követik, felügyelik, hogy kézben tartsák, ellenőrizzék őket. Azok a papok, lelkészek, világiak, akiket a 60-as években ifjúságnevelés, közösségbejárás, közösségépítés, szerzetesi élet, gyakorlás címén akarnak emiatt megbüntetni, ők mind-mind egy-egy példa, egy-egy olyan életút, akiknek az életét ketté töri ez a rendszer. Vagy azzal, hogy nem élheti azt a szerzetesi életet, amelyre a Jóisten őt meghívta, vagy azzal, hogy bebörtönözték, internálták, világi embereket nem tanulhattak tovább egyetemen, főiskolán, vagy kirúgták a munkahelyükről. És pont a 60-as éveket mutatja be Küzdelem a lelkekért címmel egy kiállításunk, és egy nagyon vaskos 60-as évekkel foglalkozó tanulmánykötetünk, ami meg szerves folytatása ennek az egész 56 utáni megtorló időszaknak, egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig elnyúlik ez a korszak, amiben a Kádár rendszer, mind a vidéki Magyarország, a vidéki paraszti társadalom, mind az értelmiség, mind az egyházi társadalommal szemben föllép azért, hogy a hatalmát meg tudja szilárdítani, és azt tudja mutatni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van.
Sós Viktor egyháztörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyházi áldozatairól. Tehát ez a kádári, vagy rákosi, mondhatjuk úgy, hogy a kommunista időszak állami gépezete, feltételezhetjük, hogy nem csak Magyarországra koncentrál ezekben az egyház ellenes megtorlási ügyekben, hanem van kitekintése, vagy aktívan részt vesz más országok egyházi személyeinek a megfigyelésében, vagy hátrányos helyzetbe hozásában?
Nagyon jó a kérdés, Viktória. Azt gondolnánk, hogy Magyarország egy kis ország, ugye vagyunk mi itt most már sajnos nem egészen többen, mint 10 millióan a csonka országban, 15 millióan lehetnénk a Kárpát-medencében, de már ennyien nem vagyunk. És azt gondolnánk, hogy a nagy szocialista tömbben, a Szovjetunió által megszállt Közép-Kelet-Európában, a nagy szláv tengerben, hát Magyarország akkor se volt olyan meghatározó tényező. De pont az egyházak világa, egyházakkal szembeni állambiztonsági fellépés mutatja azt, hogy mennyire számított a magyar politikai rendőrség, az állambiztonság fontos tényezőnek. Az 50-es években már Szovjetunió, illetve a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés, hírszerző tevékenység. Ennek a fő iránya a Vatikán, a másik pedig a protestáns egyházi világszervezetek. Keresztény békekonferencia például, vagy egyházak világtanácsa, vagy luteránus világszövetség, hogy ilyen nagy nemzetközi protestáns világszervezeteket mondja. Kettő történet sok szempontból összefügg, de érdemes róluk külön beszélni. Ugye a kiinduló pont az, hogy 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság javaslatára, de Angelo Rotta nunciust Magyarországról kiutasítják, és megszakad a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között, ami majd 90 tavaszán áll helyre. Hivatalosan nincs kapcsolat a két fél között, ennek azért vannak diplomáciai ponyodalmai nehézségei, ügyintézés, püspökök kinevezése, lehetne sok-sok mindent sorolni, és a 60-as évekre elérkezünk egy olyan helyzetre, pont az 56 utáni megtorlás, a Kádár rendszer belső rendcsinálása, saját szempontjunkból rendcsinálása után, hogy külföld felé nyit a Kádár rendszer. Már a Rákosi korszakban is azért van külföld felé nyitás, de az sokkal korlátozottabb. De a 60-as években elindul a nyugat felé való nyitás, a hírszerzés jelentős szerepet kap, és ha egyházi vonalon maradunk, akkor az egyik feladata a 3x1-nek, a hírszerzésnek, az a Vatikán irányába való információgyűjtés. A másik pedig, én eddig a kutatásaimból azt szűrtem le, hogy magyar gondolat, magyar ötlet volt, egy Miklós Imre, aki később az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lesz, 56-ban még csak elnök helyettes, és valamikor 57-ben kigondolták azt, hogy jó lenne egy szocialista vagy kommunista székhelyű nemzetközi protestáns szervezetet létrehozni, amely összefogja a szocialista országok protestáns egyházait. Ez lett a prágai székhelyű keresztény békekonferencia, ami tulajdonképpen, hát egy finoman fogalmazva, egy hírszerzési gyűjtőtégely volt. A szovjet és minden egyéb kelet-közép-európai országok a protestáns egyházi világszervezet égisze alatt mindenféle információkat gyűjtöttek, illetve a nyugattal való hidegháborúnak egy egyházi lecsapódása lett. Na most ebben a magyar állambiztonság elég komoly szerepet vállalt. 1967-ben egy titkos megállapodást köt Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy 5 darab belügyi tisztet egy úgynevezett rezidentúraként létrehoznak és betelepítenek az Állami Egyházügyi Hivatalba, illetve a külügyminisztériumba. Ennek a rezidentúrának a neve Világosság, és az a feladata, hogy ezek a belügyi tisztek, akik hivatalosan a belügyi állományában vannak, az Állami Egyházügyi Hivatalba kerülnek 4, egy pedig a külügyminisztériumba, és minthogyha ott dolgoznának, az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai lesznek, de az a feladatuk, hogy az AEH-n keresztül, vagy az AEH lehetőségein keresztül információt szerezzenek, gyűjtsenek a Vatikán, keresztény békekonferencia és sok-sok minden nemzetközi irányultságban. Ez a Világosság rezidentúra, ez a 3x1 a hírszerzésnek a felügyelete alatt működött, és olyan személyek dolgoztak itt, akik korábban a belső elhárításnál dolgoztak egyházi vonalon, itt a belügyből átkerültek az Állami Egyházügyi Hivatalba, és később a 70-es, 80-as években akár feltűnhetnek, mint például Orosz József Rómában, a Római Nagykövetségnek a munkatársaként. Hát milyen minő véletlen, az egyházi kapcsolattartást bízták rá, és hát amellett, hogy diplomata volt, hát az egyházi vonalat vitte Rómában a nagykövetségnek a keretei között azzal a feladattal, hogy a Rómából, a Szentszék irányából próbáljon információkat gyűjteni. Maga ez a rezidentúra, ez nem működik gyakorlatban sokáig, a 70-es években felszámolják, illetve maradnak a munkatársak az AEH meg a belügy keretében, csak nem Világosság rezidentúrának hívják őket, de kaptak egy lakást, egy Ékfedő nevű lakást a második kerületben, a külügyminisztérium közelében, amely lakásnak az volt a feladata, hogy hálózati személyeket szervezzenek ott be, akik kimennek akár Rómába, akár más nyugat-európai vagy egyéb más országokba tanulni, vagy pozíciót betölteni. Ez a lakás azonban a 80-as évek közepéig a hírszerzés használatában volt, és kifejezetten egyházi vonalon működtették ezt. Ez csak egy példa a sok közül, de ma már azért látjuk, hogy a magyar állambiztonság tényleg mennyire komolyan elhivatottan végezte a feladatát, akár Szentszék irányába, a Vatikán irányába próbáltak épülni, de tudjuk azt a második vatikáni zsinat után, a 60-as évek végétől 70-es években, hogy például a francia progresszívnek mondott haladó egyházzal, hogy vette föl a magyar pártállam a kapcsolatot, és hogy próbálta kihasználni azt, hogy az az új marxista, vagy új baloldali gondolkodás, ami nem csak a nyugati társadalomban, hanem az egyházban is megjelent, velük kapcsolatot építeni. Nyilván a harmadik világ felé ugyanígy kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ezek mind-mind a pártállam, a kommunista diktatúra működését, előretörését, célba jutását voltak hivatottak segíteni. Látni kell azt, hogy maga ez a pártállam ugyan felhasználta, vagy igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni az egyházakkal, vagy felmutatni azt, hogy Magyarországon az egyházak jó helyzetben vannak, de alapvetően mindvégig ellenségnek tekintette az egyházakat, és azokat, akik hajlandók voltak együttműködni, hajlandók voltak engedményeket tenni, azok valami fajta pozitív elbírálásban részesülhettek, de alapvetően egészen a rendszerváltásig, például az előbb említett állami egyházügyi hivatal a papokat kategóriákba sorolta, hogy ki a reakciós, ki a haladó, ki az, aki mondjuk semleges a pártállammal szemben, és minden vele való kapcsolat, vele való bánásmód az ezeknek a besorolásoknak a függvényében volt. Az, hogy mondjuk nyugatról valaki sajtóterméket kaphatott, vagy nem kaphatott, vagy miért kaphatott, azt is mondjuk az állami egyházügyi hivatal döntötte el ezen kategóriáknak a figyelembevételével. Tehát látnunk kell azt, hogy bár változik a hangsúly, változnak a szempontok, változik az, hogy mire akarja akár a Szovjetunió, akár a magyar pártállam a politikai rendőrséget, az állambiztonságot felhasználni, de mindvégig az egyik olyan meghatározó ellenség, vagy olyan célcsoport, akivel szemben fellépnek, az az egyházak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és buzdíthatjuk azt hiszem a hallgatóinkat, hogy a 2014-ben létrejött Nemzeti Emlékezet Bizottság által kikutatott, és ezáltal a köteteikben megjelentetett legújabb kutatási eredményeket forgassák, keressék fel a bizottság székhelyét és honlapját, ahol ezeket a köteteket beszerezhetik, megrendelhetik.
Így van, sőt a legtöbb könyvünk digitálisan fönt van a világhálón, elérhető. Persze a legjobb a könyvet a könyvespolcon papírformátumban tartani, de én is előszeretettel használom a papír mellett az elektronikus verziót is, mert könnyebben kereshető, könnyebben forgatja az ember, és emellett nem csak kiadványaink, hanem számos olyan adatbázis elérhető, amely bemutatja, hogy a pártállam hogyan működött, kik voltak a pártállam vezetői, hatalombirtokosai, akár az egyházüldözésnél maradva, kik üldözték az egyházakat, de más területeken is, kik voltak azok a vezető pozícióban lévő párt és állami emberek, akik a Rákosi és a Kádári diktatúrát működtették, éltették Magyarországon.
További eredményes kutatómunkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Sós Viktor egyháztörténésszel készített interjúnk második részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!